was when I ruled the world.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Tisza kormány diverzifikálni fogja a forrásokat, és a lehető legtöbb irányból szeretnék beszerezni a kőolajat, a lehető legolcsóbban. Jelentette ki Magyar Péter a közmédiában, jelezze, hogy a Barátság kőolaj vezeték is megmaradna. A Tisza pártelnöke hozzátette, Magyarország, ha akarna, sem tudna ebben a pillanatban teljesen leválni a Barátság kőolaj vezetéken szállított orosz olajról, hiszen a földrajzot nem lehet megváltoztatni. Megtartják a rezsicsökkentést, sőt kiterjesztik a tűzifára is, ismertette, megemlítve, hogy a négyszeresére emelt rendszerhasználati díjat is felül fogják vizsgálni. Azt mondta, Mészáros Lőrinc ötször olyan gazdag lett 10 év alatt, mint az angol királyi család 400 év alatt, miközben 1 millió nyugdíjas került a létminimum alá, 400 000 gyermek él mély szegénységben, és több százan megfagynak ebben az országban a saját házukban. Nem fog megvalósulni az Orbán terv, amely 38 vidéki kiskórház bezárására vonatkozott, jelentette ki Magyar Péter. A választáson győztes Tisza párt miniszterelnök jelöltje kiemelte, hozzahozzák a hiányzó uniós forrásokat, beindítják a magyar gazdaságot, elkezdik fejleszteni a kórházakat. Arról is beszélt, minden magyar ember megérdemel egy olyan közmédiát, amely a valóságot közvetíti, ezért új médiatörvényre, új médiahatóságra és a szakmai feltételek kialakítására lesz szükség ahhoz, hogy a közmédia valóban ellássa funkcióját. Kiemelte, hogy 2008 óta nem emelték a gyest, a családi pótlékot és a gyedet, egészen elképesztő, hogy 12.800 forint a családi pótlék, miközben több mint 100%-os infláció volt. Rámutatott, Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált, miközben mind a 26 tagállam megkapta az uniós forrásokat, a magyar embereknek a mai napig hiányzik a 8000 milliárd forint, mi haza fogjuk hozni, erősítette meg Magyar Péter. Mint a legtöbb szavazatot kapó párt elnökét, Magyar Pétert fogja megkérni, hogy alakítson kormányt, tudatta a választáson győztes Tisza vezetője, miután Sólyog Tamás köztársasági elnökkel egyeztetett. Már pénteken megkezdődnek a pártok között találandó parlamenti bizottságokról és a parlamenti nyitóülésről is a tárgyalások, erre egyébként legkorábban május 4-én kerülhet sor. A 40 perces találkozó nyugodt hangulatban telt, annak ellenére, hogy korábban lemondásra szólította fel az államfőt, mondta el Magyar Péter a Sándor palota előtt. Sólyog Tamás minden parlamentbe jutott párt vezetőjével egyeztet. Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni, ő egy jó ember, mondta Magyar Péterről Donald Trump az ABC News-nak. Az amerikai elnök arról is beszélt, nem tudja, számított-e volna valamit, ha ő maga utazik Magyarországra J.D. Vance alelnök helyett. Orbán Viktor jelentős hátrányban volt. Viktor azonban jó ember, tette hozzá. A Mi Hazánk mozgalom ügyek mentén együttműködhet az országgyűlésbe jutott két másik párttal, a Tiszával és a Fidesszel, mondta Torockai László pártelnök az M1 állami televízióban. Külső beavatkozások zajlottak az országgyűlési választások előtt, ezért megtámadják a választás végeredményét, ismertette meg. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar olaj- és üzemanyag biztonsági készlet mennyisége márciusban, közölte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. A kőolaj tartalék már február végén is kifejezetten alacsony volt. Március végén gázolajból 144 000 tonna tartalék maradt, ami 400 000-rel kevesebb a február végi színnél, azaz a teljes készlet mintegy háromnegyede elfogyott. A benzinnél a február végi 270 000 tonnából alig 55 000 tonna maradt, ami 80%-os csökkenést jelez. A hónap végére befejeződik a Barátság kőolajvezeték javítása, közölt az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a német kancellárral tartott közös tájékoztatóján azt mondta, a hálózat, ha nem is teljes kapacitással, de újra üzemképes lesz. Az ukrán államfő hozzátette, a tárolók javítása több időt vesz majd igénybe, de maga a vezeték tehát üzemelni fog. Februárban az ipari termelés volumene 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A januárinál 1,8%-kal kisebb volt a kibocsátás, a feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. Az ukrán-magyar határszakaszon 4851-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 11 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős az ég, átmeneti felszakadozásokkal, néha a kisebb zápor előfordulhat, a szél mérsékelt maradt, a csúcshőmérséklet 18-19 fok körül alakul, holnap talán többet láthatjuk a napot. Híreinket hallották. Végül az időjárásról. Holnap a gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés várható, helyenként eső, zápor előfordulhat, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 7-8, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, a műsor szerkesztője Domán Vivien beszélget. Tartsanak velünk!
Thank you. tankönyvvel készültél most a hallgatóinknak, milyen olvasnivalóval?
Most tőlem egy talán kicsit szokatlan témájú könyvvel készültem, még pedig egy pszichológia témájú könyvvel, aminek az a címe, hogy fejben dől el, ami rajtunk múlik és ami nem. Ez a Nyitott Akadémia kiadónak, illetve Nyitott Akadémia intézménynek az egyik kiadványa. Nyitott Akadémián ott vannak fizikai formában is előadások, amire bárki vehet jegyet és elmehet, és ezeknek az előadások tematikusan rendezve általában meg szoktak jelenni könyvformában is. A Nyitott Akadémia kiadványai közül elég sok hozzáférhető könyvtárakban, könyvesboltokban jelenleg is, különféle tematikus válogatásban, például a lelki küzdelmekről, az önértékelésről, önelfogadásról, önbecsülésről, stb. De amit ma hoztam, ez a Ami rajtunk múlik és ami nem című kötet.
Mostanában nagyon népszerűek a pszichológiai írások. Miért van ez?
Miért van ez? Szerintem azért, mert nagyon sok embert érdekel a pszichológia, de nagyon sok embert inkább olyan szinten érdekel a pszichológia, hogy nem az elméleti lélektani szempontból, hanem így az ismeretterjesztő pszichológia terén. Ez a könyv, ez négy pszichológusnak, pszichiáternek, a mentálhigiénész szakembernek az írománya, mégpedig Bagdi Emőkének, Buda Lászlónak, Kádár Anna Máriának és Pál Ferencnek. Én azt gondolom, hogy miért olyan népszerű? Azért, mert nagyon sokan beszélnek róla, mindenki egy kicsit pszichológus, ez kicsit olyan, mint hogy mindenki ért a focihoz, mindenki ért a pszichológiához, mindenki ért a lélektanhoz. Inkább azt mondanám, hogy manapság nagyon sok olyan könyv van a piacon, ami egyszerű nyelvezetének köszönhetően közelebb tudja hozni az emberekhez a nagyon bonyolult mély lélektani gondolatokat.
Nagyon fontos szerintem is az önismeret, és azt gondolom, hogy erre általában a fiatal felnőttek a legnyitottabbak, akik saját családi életükben önmagukkal szeretnének rendben lenni, szeretnék, hogyha az életük rendezett lenne. Ezt a könyvet miért hoztad most a hallgatóinknak? Miért ajánlod ezt? Mi a célod vele? Hiszen nem egy hosszú olvasmány, egy utazásra pont alkalmas, vagy egy esti lefekvés előtti kis olvasmánynak.
Így van, én ezt most a közelmúltban, az elmúlt napokban olvastam ezt a könyvet. Néhány héttel ezelőtt került így a látókörömbe ez a kiadvány. Én a minden négy szerzőtől olvastam már korábban is. Van, akinek személyesen is voltam már több előadásán. És valóban, amire te is utaltál, hogy ez nagyjából egy 150 oldalas könyvecske, tehát nem egy vastag regény, mint amit szoktunk ajánlani máskor. És négy előadás írott verziója, ami azt is jelenti, hogy egymástól függetlenül is lehet akár a négy előadást elolvasni, hogyha valakinek nincs éppen annyi ideje, hogy egyszerre elolvassa, és még azon belül is nagyon jól tagolt. Így lehet, hogy akár úgy is érdemes olvasni, hogy az ember leül, és mondjuk egy este alatt, vagy egy utazás alatt tényleg végigolvassa az egészet, de akár úgy is lehet, hogy minden nap csak egy részt, vagy akár egy előadásnak egy részét, és akkor lehet, hogy visszatérni egyes gondolatokhoz. Nekem kifejezetten tetszik, egyébként az egész sorozattal kapcsolatban tetszik az a szemlélet, hogy szakembereket szólítanak meg, akik emberközeli módon el tudják mondani azokat a bonyolult dolgokat, amik nagyon sok embert érdekelnek, csak hogyha mondjuk egy komoly pszichológiai szakirodalmat a kezünkbe vennénk, akkor nem értenénk, hiszen nagyon sok háttértudás hiányzik belőlünk. És ezek a kiadványok tényleg népszerűsítik a pszichológiát, mint tudományt, az emberről, a lélektanról való gondolkodást, és valóban abszolút egyet tudok érteni azzal, hogy nagyon sok embert érdekelnek ezek a önfejlesztő könyvek, és nem csak a fiatal felnőttek körében, én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok, akár 50 pluszos ember is találkozik ezekkel a könyvekkel, és szó szerint keresik is őket, hiszen az ő generációjuk az, aki még nem úgy nőtt fel, mint mi, hogy a könyvesboltok tele vannak ilyen témájú könyvekkel, akkor még azért sokkal inkább jelen volt az, hogy mit lehet a piacon megvásárolni, illetve cenzúrázott könyvek, és azért most annak köszönhetően, hogy egy írói, alkotói szabadság van jelen a világban, az országunkban, ennek köszönhetően sokkal nagyobb százalékban vannak a könyves polcok, polcain ilyen jellegű könyvek, sőt én úgy látom, amennyire követtem így a könyvlistákat, könyvsikerlistákat, hogy a pszichológiai témájú könyvek azért mindig megjelennek így a legnagyobb kiadók, legnagyobb könyves boltoknak így a top 10-es listájában.
Valóban tudok erre reflektálni, hogy nem csak karácsonykor, vagy nem csak ilyen nagyobb ünnepkörök előtt van a legsikeresebb könyvek között egy-egy ilyen kötet egy-egy ilyen olvasnivaló, hanem igazándiból az év bármely szakában is, hogy az emberek általában. Ezeket a könnyednek mondható, de igen mély témákat boncolgató könyveket szeretik nem csak nyaraláshoz elvinni magukkal, hanem évközben is bármikor elővenni. Említetted, hogy 4 szakember előadásaiból született meg ez a könyv. Róluk mit tudunk, egy kicsit meséljünk róluk, én is személyesen voltam már előadásaikon, a hallgatóink valószínűleg Pál Feri atyát ismerhetik a legjobban, de mit tudunk a többiekről?
Igen, valóban valószínűleg Pál Feri atyát ismerik a legtöbben, de én azt gondolom, hogy azért Bagdy Emőke is egy igen nagy név a szakmában, és attól függetlenül, hogy mondjuk valaki sosem járt egyetlen olyan pszichológiai képzésre sem, ahol ő tanít az egyetemen, attól függetlenül nagyon sokan találkozhattak már különféle médiafelületeken az ő megnyilvánulásaival, akár írott, akár az írott sajtóban, akár a rádióban, tévében. De nagyon sokszor szokott az lenni, hogy valami olyan téma előkerül a világban, amikor szükség van egy pszichológus véleményére, ő azért nagyon sokszor meg szokott jelenni. Nyilván ez az életkorából is adódik, illetve azért is, mert különféle nagy állami kitüntetéseket megkapott, ennek köszönhetően még inkább szerepeltetik. Talán amiatt is, mert ő is egy olyan szakember, aki ismeretterjesztő szinten is el tudja mondani ugyanazt, amit akár az egyetemi katedrán megtanít. Nyilván az egyetemi katedrán, ott, ahol mindenki végig tanulja azokat az alapozó tárgyakat, amikre épülnek azok a szakterületek, azok a szakágak, amiket ő tanít, az ugye teljesen más, mint amikor akár a nyitott akadémia előadása is, vagy akár itt Egerbe is eljön bármiről előadást tartani, és befogadható. Tehát én többekkel beszéltem már róla, illetve az ő könyveit is ajánlottam így másoknak, akár tőlem jóval idősebb embereknek is, és nagyon pozitív volt a visszajelzés az ő munkásságával kapcsolatban, és hogyha valaki csak egy-két ilyen nagy pszichológus nevet tud felsorolni, akik így az országban jelen vannak, vagy a médiában jelen vannak, én azt gondolom, hogy talán ő az egyik ezek közül, aki tényleg az egyik leghíresebb. Aztán a másik szerző, dr. Buda László, ő egy orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta. Szerintem ő kevésbé ismert, ő kevesebbet szerepel a médiában. Egy fiatalabb generációt képvisel, mint Bagdy Emőke, de ő is az elmúlt években nagyon sokat szerepelt különféle pszichoszomatikus témájú előadásokban, illetve Kádár Anna Mária is szerintem most már azok közé tartozik, akik így az ismert pszichológusok élvonalába sorolható, annak ellenére, hogy ő nem a mai Magyarország területén él, hanem ő a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetemen tanít. Ettől függetlenül Magyarország területén is szerintem elég népszerűek az ő könyvei, főleg azért, mert mesepszichológiával, gyermeklélektannal foglalkozik, és nagyon közvetlenül tud beszélni nagyon bonyolult dolgokról, és ő tényleg gyerekekkel foglalkozik, de ő is ugye jelen van az egyetemi világban, és szerintem például az ő könyveit azért szeretik az emberek, mert nagyon sok életszerű példát hoz fel. Ugye a pszichológiáról az úgy általánosságban szerintem elmondható, hogy nagyon nagy szerepe van a kísérleteknek. Nagyon sok elméletet ilyen kísérleteken keresztül mutatnak be. Ez ebben a kötetben is megjelenik, hogy milyen kísérletben milyen eredményeket sikerült elérni, illetve a nagy pszichológiai, filozófiai gondolkodók is, de Kádár Anna Mária írásában, ebben is, illetve más írásaiban is az ő személyes tapasztalatai vannak főleg jelen, amit ő a gyerekek körében megélt az ő pszichológusi működése során, és hogy hát a végére hagytuk, akit ugye a legismertebbnek mondtál, Pál Ferencet, Pál Feri atyát, aki ugye római katolikus pap, mentálhigiénés szakember. Talán ebben a hallgatói közegben ő az egyik legnépszerűbb, ugye neki számos könyve látott már napvilágot, és nagyon híresek az ő úgymond Pál Feri alkalmai, a Keddesték, ami régen Pesten több helyszínen nagy népszerűségnek örvendett. Aztán utána a Covid alatt ez kicsit átalakult, de én azt gondolom, hogy ő még mindig így az egyik legkeresettebb ilyen mentálhigiénis előadók közé tartozik, ami annak is köszönhető, hogy nagyon jó stílusban tudja megtartani az előadásait, és nagyon jó előadói képességekkel rendelkezik, illetve ő is a saját életéből és az ő közvetlen környezetének az életéből is tud olyan példákat felhozni, olyan példákon keresztül bemutatni azt, amit szeretne mondani, hogy a pszichológia tudományban kevésbé jártas emberek számára is nagyon fontos gondolatokat tud közvetíteni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Urbán Mártával, az Egri főegyházmegyei levéltár munkatársával beszélgetünk.
mai alkalommal egy kicsit lélektanibb vizekre evezünk, hogy így metaforikusan fogalmazzak. Miért választottad pont ezt a kötetet, és mit adott neked ennek az elolvasása? Hiszen azt is említettük, hogy nagyon népszerűek az ilyen témájú könyvek, neked sem az első ilyen olvasmányod, sőt, ez egy gyűjtemény, és említetted azt is a beszélgetésünk elején, hogy te külön-külön az ő írásaikat vagy előadásaikat már tanulmányoztad, olvastad, hallottad, de így ebben a formában ilyen gyűjteményként gyakorlatilag, ez olyan, mint valami bombon, hogy tudsz belőle egy kicsit csemegézgetni. Ez miért ajánlandó hallgatóinknak?
Lényegében pont azért, amit elmondtál, hogy ez egy válogatás. Tehát akár Bagdi Emőkének, Kádár Anna Máriának, vagy Pál Feri atyának is több kötetnyi a munkássága. Több kötetnyi az a munkássága, ami szerintem a nagy közönségnek íródott, és nagyon könnyen befogadható, de attól függetlenül hosszabb olvasmányok. Tehát nyilván egy ilyen 150 oldalas válogatás, ez tényleg arra elég, hogy az embernek felkeltse a kíváncsiságát ezen szerzők írásai munkássága iránt, és a téma iránt is, hiszen ők nagyon sok szerzőre utalnak, nagyon sok kísérletre utalnak, tehát én is nyilvános a hallgatók nem látják, de nekem is ebben vannak ilyen jelölések, különféle gondolatokat meg szoktam jelölni, akár egyes szerzőknek a gondolatait is meg szoktam jelölni, és ez arra készteti az embert, hogyha valami érdekeset talál benne, akkor kicsit így utána menni, utána olvasni a dolgoknak, és én ezt egy utazás alatt olvastam el, talán mások is egy utazás alatt el tudják olvasni, és én ezt a könyvet főleg azoknak ajánlom, akik mondjuk nem tudnak, vagy nem bírnak egy hosszabb terjedelmű ilyen témájú könyvet elolvasni, és a másik pedig a témája miatt, tehát az, hogy minden fejben dől el, ez egy ilyen nagyon sablonos mondat, nagyon elcsépelt egy kicsit, nem minden írás ennyire egyértelműen mondja ki azt, hogy minden fejben dől el. Szándékosan nem szeretném egyik írásnak sem a csattanó részét elmondani, hogy mégis a végére hogyan alakulnak át egy kicsit a gondolatsorok, de én azt gondolom, hogy aki kicsit is fogékony a pszichológia, az önismeret iránt, azok számára ez mindenképpen egy nagyon jó olvasmány lehet, akár a kapcsán is, hogy átértékeljük azt, hogy nagyon sokszor másokat, a körülményeket okoljuk azért, hogyha mondjuk valamit nem tudunk megcsinálni, és sokszor nem gondolunk arra, hogy ezek a saját döntéseink és a saját gondolkodásunk, hogy tényleg fejben dől el, hogy képes vagyok rá, vagy pedig nem vagyok rá képes.
A címről beszélj egy kicsit még a hallgatóinknak, hiszen a hangsúly más, ugye a hallgatóink nem láthatják a borítót, de te kifejezetten a hangoddal, a hangsúllyal azért jelezted, hogy ez itt nem egy kijelentő mondat.
Így van, a cím az egy kérdés, hogy fejben dől el, tehát itt most beszéltünk arról, hogy ez a elcsépelt mondat, hogy minden fejben dől el, ezt kijelentésként szokták használni, itt a szerkesztőknek szándékosan, vagyis hogy én azt gondolom, hogy szándékosan fogalmazták meg így a címet, hogy a címből ne lehessen egyértelműen azt mondani, hogy ez az állítás igaz vagy sem. És ami az alcím, az is egy nagyon fontos, hogy ami rajtunk múlik, és ami nem. Hiszen ha a könyvet elolvassuk, és a hallgatók közül valaki kézbe veszi, akkor rá fognak jönni, hogy igen, vannak, amik rajtunk múlnak, igen, vannak, amik nem rajtunk múlnak, vannak, amik tőlünk függetlenek, de nem minden fekete vagy fehér.
Említetted, hogy nagyon sok tapasztalatot, gyakorlatot, kísérletet megosztanak az írók. Van esetleg olyan, amit úgy kiemelnél a hallgatóinknak, amit benned úgy megmaradt, és szívesen megosztod?
Kádár Anna Máriának az egyik példája az egy csapatépítő hétvégéről szól, amikor is egy nagy cégnek az alkalmazottait elvitte egy erdélyi elég komoly barlangba, és ugye a barlangban, azt lehet, hogy sokan nem tudják, hogy a barlangászatban az a fő szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt. Tehát ott nem az előttünk levőre kell figyelni, hanem mindig a mögöttünk levőre, így soha senki nem maradhatott egyedül. Tehát ugye nyilván azért szoktuk hallani, hogy milyen veszélyei vannak a barlangászatnak, nyilván azért van ez a fő szabály. És leírja azt, hogy elvitt egy csapatot egy ilyen tréningre, ahol hivatásos barlangász is volt velük, és volt egy szűk rés, ahol át kellett menni. Nyilván ilyen helyekre úgy visznek el embereket, hogy a barlangászok tisztában vannak vele, hogy azért nem annyira szűk az ajuk, hogy az átlagember nem férjen át. Nyilván ez is fejben dől el, hogy ugye az ember átmegy vagy sem. És leírja azt, hogy volt egy lyuk, amin át kellett mászni. És már néhány ember átment, amikor jött egy férfi, aki azt mondta, hogy ő nem fog rajta átférni. És hát vele megtörtént az, amit a Micimackóban olvashatunk, hogy előről is húzták, és hátulról is tolták, de úgy érezte, hogy nem fog átférni. És akkor a ballagásznak jött egy olyan gondolata, hogy volt nála egy ilyen csákány, tehát lényegében egy segédeszköz, hogyha bármi gond lenne lent, és elkezdte így kopácsolni, kalapácsolni a ballangot, és mondta, hogy mindjárt kitágítja a lyukat, és akkor át fog rajta férni. És ballagászunk úgy ütögette a követ, hogy lehetett hallani, de fizikailag nem az ember mellett ütögette, hanem egy kicsit arrébb. És akkor utána egy olyan kijelentést tett, hogy most már át fog tudni menni, mert nagyobb lett a lyuk. És emberünk át is csúszott, saját maga át tudta húzni önmagát ezen a lyukon, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy ha az ember elhiszi azt, hogy az a lyuk kicsit tágult, és akkor át fogok rajta tudni menni, akkor képes olyan dolgokra is, amik akár valóságban meg sem történtek. Tehát itt az ő agya elképzelte azt, hogy ez a lyuk nagyobb lett, egyébként nem lett nagyobb, és így át tudott pont ugyanazon a lyukon menni, amin keresztül néhány perccel előtte nem tudott átmenni, mert ő agyban eldöntötte, hogy ő azon nem fog tudni átférni.
Tehát akaraterő, önbizalom kérdése volt ez az egész döntés?
Igen, illetve az, hogy át akarsz menni, vagy sem. Viszont a ballangász az kikötötte azt, hogy nem hagyhatják itt a csoport egyik felét, hiszen a csoportnak együtt kell menni, mint ahogy utaltam is rá az elején, ez egy nagyon fontos szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsi ízelítőt hoztál a könyvből, és olvassunk is belőle egy kicsit.
Most Pál Feri atyától választottam egy részt. Az ő írásának az alcíme az, hogy gondolj, amit akarsz, és azon belül is részekre tagolta az írását. És itt a 9. fejezetnek az a címe, hogy a jó, ami fölülmúlja a jó és rossz ellentétét. És ahogy többször is utaltam rá, minden szerzőnél nagyon sok nagy embernek, nagy gondolkodónak az írásai gondolatai megjelennek, de ugyanígy Pál Feri atyánál is, hiszen ő mentálhigiénész szakember, ő is ugye tanít a Semmelweis Egyetemen, tehát hozzá van ahhoz szokva, hogy másoknak a kísérleteit, másoknak az elméleteit felhasználja, és ő itt ebbe az írásába beemelte Hamas Bélának is a gondolatát, mégpedig úgy írja, hogy Hamas Béla írja, hogyha az igazság el is hagy engem, az az ő dolga, én az igazságot el nem hagyom, mert az meg az én dolgom. Ennek a kijelentésnek a tartalma, a mélysége felülmúlja azt, hogy ami történt velünk, az igazságos vagy igazságtalan. Itt valami többről van szó. És itt még egy terapeutát idéz, majd pedig azzal zárja ezt a gondolatot, hogy ezzel a hozzáállással sem tagadhatjuk, hogy rossz dolgok is történnek velünk, hanem másfajta megközelítésre jutunk. És utána ebben a gondolatsorban még több olyan, hát mondjuk azt, hogy híres embert idéz, akit talán a hallgatók vagy névről, vagy akár írások, vagy beszélgetések, interjúk alapján ismernek, mint akár Placid atyát, aki bencés szerzetes volt, és hosszú éveket töltött a gulágon, és hogy ő is ott milyen felismerésekre jutott. És én azt gondolom, hogy ezeknek az írásoknak egy nagy előnye, nagy értéke az, hogy nagyon sok olyan embernek a példáján keresztül próbálja ezeket a témákat körüljárni, akiket egy kicsit, mintha úgy ismernénk. Tehát vagy azért, mert láttuk a tévében, vagy azért, mert hallottuk őket a rádióba, vagy azért, mert valamilyen más összefüggésben olvastuk az ő életüket, az ő beszámolójukat, az ő élményeiket.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Domán Vivien beszélgetett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Magyar Egyházzene című folyóirat első évfolyamának második számában, amely 1994 húsvétján jelent meg, kitűnő tanulmányt olvashatunk Franz Karl Prassl tollából. A cikk szerzője a Gráci Zeneművészeti Főiskola egyházzene tagozatának professzora. Írásának címe Az Alleluja és a húsvétot ünneplő keresztény. A zene, mint a húsvéti 50 nap liturgiájának meghatározó eleme. A zene szerepét vizsgálja az 50 napos húsvéti időszak liturgiájában, s ezen keresztül a zene és a liturgia viszonyát általában, és mindezek következményeit keresztény életünkre vonatkozóan. Gondolatait Szent Ágoston atyánk magyarázataival, a karolinkorból és a késő középkorból származó liturgia magyarázatok idézeteivel támasztja alá. Szent Ágoston magával ragadó magyarázatait fogom most felolvasni önöknek, egy kis gondolatébresztőnek. Az újjászületett ember új éneke egészen konkrét tapasztalatokban gyökerezik, írja Prassl, talán a milánói rítus énekeiben. Ez a Szent Háromság Egyistennek a liturgiában megélt dicsőítése, amely egy meghatározott liturgikus formában, a halleluja énekben jelenik meg. Lényegtelen egyelőre, hogy az alleluja-it evangélium előtti miseének, vagy antifóna, vagy pedig a húsvéti időben minden lehetséges énekhez hozzákapcsolt függelék volt. Mint majd látjuk, amikor a szerzők az alleluját magyarázzák, az egyaránt vonatkozik magára a szóra és a konkrét zenei formákra. Szent Ágostonnál az alleluja-nak kiemelten eszkatológikus dimenziója van. Annak az eljövendő mennyei boldogságnak a kifejezése, melyre a húsvét utáni 50 nap hangsúlyozottan emlékeztetni akar. A húsvéti időszakról szóló egyik beszédében ez áll. Azt az életet, melyet az Úr feltámadásának 50 napja jelez számunkra, nem birtokoljuk, csak reméljük, és remélvén szeretjük. S e szeretetben dicsérjük Istent, aki a reménységre mindannyiunkat meghívott. A dicséretnek ez az éneke, az alleluja. S ez cikkünk egészen konkrét témája is, az 50 nap ünneplése, ami az eljövendő beteljesedés megízlelése. Az időszak fő szimbóluma az alleluja, a földön zarándokló énekes gyakorló darabja, hogy a mennyei kórusba felvétessék. Jelen életünkben kell begyakorolnunk Isten dicséretét, mondja Ágoston, mert eljövendő életünk örök öröme lesz az Isten dicséret. És senki sem lesz alkalmas az örök életre, ha nem gyakorolta bele magát már itt a földön. Így tehát Isten dicsérjük, s egyúttal kéréseinket is elévisszük. Dicséretünkben ott az öröm, kérőimánkban a szomorúság. Ígéretet kaptunk ugyanis valamiről, ami még nem a miénk. És mivel igaz az, aki nekünk azt megígérte, örvendezünk a reménységben, de mivel még nem a miénk, sóhajtozunk vágyakozásunkban. Jó kitartanunk vágyakozásunkban, amíg az ígéret beteljesedik, s elmúlik a szomorúság, és egyedül a dicséret marad meg. E két korszak miatt, az egyik a mostani, e földi élet kísértései és nehézségei közepette, a másik az eljövendő, a bizonyosságban és örök újongásban. Rendeltette számunkra két időszak liturgikus ünneplése. Húsvét előtt és húsvét után. A húsvét előtti idő jelzi a nehézséget, amelyben itt élünk, a húsvét utáni pedig, amelyben most vagyunk, azt a boldogságot, melyben később lesz részünk. Így az előbbi időt böjtölésben és imában töltjük, az utóbbit azonban, a böjtölést abba hagyván, dicsőítésben. Dicsőítő énekünk pedig az alleluja. Az Alleluja eredeti jelentése, mint tudjátok, dicsérjétek az Urat. Ezért van az első időszak az Úr feltámadása előtt, a második az ő feltámadása után, amely azt az eljövendő életet jelzi, mely még nem a miénk. Mert amit a liturgiában az Úr feltámadása után jelzünk, feltámadásunk után birtokolni fogjuk. Egyik húsvéti beszédében Szent Ágoston az Allelujáról azt mondja, hogy a földi dicsőítés a mennyeinek előképe. Ó, te boldog Alleluja a mennyben! Ott a legtökéletesebb egyetértés uralkodik a dicsőítők között, ahol az énekesek ujjongása gondtalanul szólhat, ahol a tagokban lévő törvény nem áll ellene a lélek törvényének, ahol senki nem gerjed viszálykodásra, ami veszélyeztetni a szeretet győzelmét. Itt a földön még belső nyugtalanságban énekeljük az Alleluját, amelyet ott majd zavartalanul énekelhetünk. A földi és mennyei liturgia közös énekéről, melyről a liturgikus konstitúció is beszél, Szent Ágoston ugyanebben a beszédében ezt írja az Allelujára vonatkozólag. Ott is Isten dicsérete, és itt is Isten dicsérete, de itt nyugtalanok, ott a biztonságban levők énekelnek. Itt a halandók, ott, akik örökké élnek, itt a reménységben, ott a valóságban, itt a zarándok úton járók, ott, akik már otthonra leltek. Az Alleluja olyan fogalom, amelyet Ágoston sokféleképpen használ, írja Prasl. Az új ember nem csak szájával, hanem sokkal inkább egész életével zeng Alleluját. A liturgiának folytatódnia kell az életben, a szavakat tetteknek kell követni, az új ember maga az Alleluja, melyet énekel. Isten dicsérete az életben, amikor az etika beéri az esztétikát. Az egyházatjának ez a törekvése, az élet liturgiája, vörös vonalként húzódik végig az idevágó írásokban. A 148. Zsoltár kommentárjában olvassuk. Halleluja, dicsérjétek az Urat, mondod a másiknak, s ő is tenéked. Ha mindnyájan intik egymást, akkor meg is teszik azt, amire figyelmeztetnek. De teljes valótokkal dicsérjetek, azaz ne csak hangotok és nyelvetek, hanem lelkiismeretetek, életetek, tetteitek dicsérjék az Istent. Mert akkor énekeljük Isten dicséretét, amikor a templomban együtt vagyunk. Mihelyt azonban kiki a saját dolgai után jár, mintegy felhagy az Isten dicsérettel. Ne hagyjon fel azzal, hogy igazul éljen, s akkor mindig dicséri Istent. Az Alleluja éneklése kiemelten közösségi jellegű. Dicsérjétek Istent, idézi újból Ágostont a szerző, mondjuk, amikor Alleluját éneklünk, s egymást kölcsönösen az Isten dicséretre buzdítjuk. Egyetértő szívvel jobban dicsérjük őt, s énekeljük az Alleluját, mint a citera húrjaival. Majd így folytatja Prasl. Az Alleluját kiegészíti a jubilus, a szavak nélküli ének és dicsőítés. Stilizált formáját a mise Gregorián Allelujájában, az A szótagon énekelt melizmákban tapasztalhatjuk meg, melyek eredetileg az Allelujának a verzus utáni visszatérésénél bővültek ki. A jubilus is olyan liturgikus elem, melyet Szent Ágoston a teljes keresztény életgyakorlatra alkalmaz. Aki jubilál, nem szavakat mond, mert a jubilus szavak nélkül örvendező ének, az örvendezéssel eltelt lélek hangja, aki ebből az érzésből annyit fejez ki, amennyit tud, anélkül, hogy értelmével tisztában lenne vele. Amikor az ember örvendezik, lelkesedésében bizonyos szavakból, melyeket nem lehet világosan kiejteni és megérteni, átmegy az öröm szöveg nélküli kifejezésébe. Ennek módjából kitűnik, hogy örvendező hangokat ad, de nem tudja szavakkal kifejteni azt az örömet, amelyet érez. Mikor énekeljük hát a jubilust? Amikor szavakba nem foglalható az, amit dicsőítünk. Írja Szent Ágoston atyánk. S végre hadd szóljon a zene. A Schola Hungarica Magyar Gregorianum című sorozatának negyedik lemeze tartalmazza a húsvéti anyagot. Ez az album 1980-ban jelent meg, az együttes Dobszai László és Szendrei Janka vezényli. Most képzeletben ugorjunk vissza húsvét éjszakájára első darabunkkal, az Inventor rutini kezdetű himnusszal, melynek felhangzó változata a Futaki graduáléból van. A lemezismertetőben ezt olvashatjuk. A húsvétot megkezdő, eredetileg még éjszaka tartott szertartás elején az elsötétített templomba Prudentius klasszikus himnuszát énekelve hozzák be az új fényt. A processzió himnuszok módjára az első verszak refrénként visszatér. Nagy vonalú, a tónus rendszerbe alig illeszthető dallama ős formájában egykorú lehet a verssel, tehát a késő római zenekultúrába vezet vissza. A hosszabb szövegből válogatott verszakok így hangzanak. A ragyogó fényeknek szerzője, jó vezér, ki meghatározott szakaszokkal szétosztod az időt, lement már a nap, betör a rút káosz, add meg fényedet, Krisztus, a tiédnek. Habár számtalan csillaggal és a hold lámpásával ékesíted a királyi mennyboltozatot, a kovakőből csiholt lánggal mégis arra intesz, hogy a kőből született világosságot keressük. Hogy ne feledje az ember, Krisztus kőszilárd testében van megalapozva számára a világosság reménye, Krisztuséban, ki önmagát kőnek akarta hívatni, melyből a mi kis tüzeink származnak. Az Éneklő Egyház énekes könyv 826. szám alatt olvashatják hallgatóim ennek a gyönyörű himnusznak a szövegét. Következő tételünk a Iam Dominus Optatas, a Bakósz graduáléból az Alleluja visszavezetéséhez kapcsolódik, az ismertetőben a következőket találjuk. A 40 napon át néma Alleluját kedves trópussal vezették vissza a használatba. A trópus kiszillabizálja az Alleluja melizma dallamát. Az Alleluja verzusa a több műfajban megmaradt ősi keleti melizmatikus recitáció stílusát idézi. Szövege így hangzik: immár visszaadja az Úr a vágyott dicsérő éneket, a húsvéttal Krisztus megjelent, vigyázzatok, kinek éneklitek, Alleluja! Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké való. Alleluja! A Dum Transisset Sabbatum Responsorium következik egy páros antifonáléból. Ahogy a kísérő füzetben olvassuk, a húsvéti virasztó zsolosbát, matutinumot, záró responsorium, melynek folytatásaként iktatódik be a húsvéti játék. Szövege a következő: amikor elmúlt a szombatnap, Mária Magdolna és Mária, Jakab és Szalóme anyja illatszereket vásároltak, hogy elmenvén megkenjék Jézust. Alleluja! És igen korán, egy nappal szombat után a sírhoz jöttek, mikor a nap már fölkelt, hogy elmenvén megkenjék Jézust. Alleluja! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Alleluja! Kedves hallgatóim, ne feledjék Szent Ágoston szavát. Jelen életünkben kell begyakorolnunk Isten dicséretét, mert eljövendő életünk örök öröme lesz az Isten dicséret. A szépséges responsóriummal búcsúzom. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.